leültettek addig, míg munkájukat befejezik. Aztán ennem adtak. Igen éhes voltam, derekasan hozzáláttam. Egy ideig ott pihentem náluk, azután hajóra szálltam velük, és elhajóztam a szigetükre. Itt bemutattak királyuknak. Üdvözöltem, ő viszonozta a köszöntést, és szívélyesen vendégül látott. Viszont tagságaim felől kérdezősködött, elmondtam neki tehát mindazt, ami velem történt, attól a naptól, hogy Bagdadot elhagytam, egészen a hozzáérkezésemig. A király meghagyta, hogy az asztalnál melléje üljek. Étkeket hozatott, ettem jól lakásig, aztán búcsút mondtam a királynak. Végig sétáltam a virágzó és népes, árukban gazdag városon. Felvidult a kedvem, és barátságot kötöttem a város lakóival. Feltűnt, hogy a városbéliek fiatalok, öregek egyaránt nemes és szép, ám nyergeletlen paripákon lovagolnak. Elcsodálkoztam ezen, és megkérdeztem a királyt. Mi az oka annak, uram királyom, hogy nem nyerekben ülsz? Hisz a lovas kényelmesebben ül úgy, és nehezebben fárad el. Felelt a király. Mi az a nyereg? Soha életünkben nem láttunk olyat, és nem is hallottunk róla. Erre így szóltam. Megengednéd-e, hogy nyerget készítsek neked? Hadd lásd, mit ér. Készíts csak, felelte a király. Kértem, hogy hozasson nekem fát. Tüstént megparancsolta, hogy adjan a kezemhez mindent, amit kívánok. Mikor elkészültem, elővezettettem a király egyik legjobb lovát, fölnyergeltem, a nyeregbe akasztottam a kengyelvasat, és így vezettem a király elé. A királynak igen tetszett, elragadtatva hálálkodott nekem, aztán felült, és csodamód megörült a nyeregnek. Gazdagon meg is ajándékozott művemért. Amint a vezírje meglátta, hogy nyerget készítettem a királynak, ő is ugyanolyat kért tőlem. Utána következtek az országnagyok, az előkelőségek, mind nyerget kért. Én pedig csináltam nekik nyerget. Sok pénzt kerestem vele. És a király, környezete meg a nagyurak és előkelőségek nagy tisztességben és megbecsülésben részesítettek. Amint egy napon nagy örömben és végságban üldögéltem, így szólt hozzám a király. Tudd meg, hogy tiszteletben, megbecsülésben van részed nálunk. Közénk tartozónak számítasz. Nem bírnék megválni tőled. Azt sem viselném el, hogy egyszer elhagyd városunkat. Kívánom tehát, hogy egy dologban engedelmeskedjél nekem, és ne ellenkezzél szavaimmal. Mi az, amit tőlem kívánsz, ó királyom? Kérdeztem. Nem ellenkezem szavaiddal, mert kegyelmességed, jóságod és barátságod miatt lekötelezetted vagyok. Szolgáid közé tartozom én is. Erre így szólt. Meg akarlak itt nálunk házasítani. Szép, eszes, takaros és takarékos lányt akarok hozzád adni feleségül, hogy végleg letelepedjél nálunk. Palotámban adok neked lakást. Ne ellenkezzél, és ne utasítsd vissza szavaimat. A király beszéde igen megzavart. Hallgattam, és zavaromban nem adtam neki feleletet. Megkérdezte. Miért nem válaszolsz, fiam? Ekkor már feleltem. Uram vagy, legyen parancsod szerint. A király azonnyomban hívatta a kádit, meg a tanúkat, és tüstént összeesketett egy előkelő nemes születésű hölgyel. Előkelő nemzetségből való szép és kedves teremtés volt, házak, telkek, birtokok úrnője. Esküvő után a király szép, nagy különálló házzal, rabszolgákkal és cselédséggel ajándékozott meg. Fizetést és jövedelmet szabott meg számomra. Így éltem a legteljesebb kényelemben, elégedettségben és vidámságban. Elfeledtem mind a kínszenvedést, viszontagságot, veszedelmet, ami engem ért, és így szóltam magamban. Ha visszatérek hazámba, magammal viszem őt. De senki előre nem tudhatja, mi esik meg vele. Mi ketten szívünkből szerettük egymást, és egyetértésben hosszú ideig a legkedvesebb, legkellemesebb életet éltük együtt, mindaddig, amíg Allah, magasztaltassék a neve, magához nem szólította szomszédom hitvesét. Mivel jó barátom volt, meglátogattam, hogy kifejezzem neki részvétemet. Elszomorító állapotban leltem. Mélységes bánat, sötét kétségbeesés ült szívén lelkén. Vigasztaltam, erőt próbáltam önteni belé, így szólván hozzá. Ne búsulj oly nagyon hitvesed miatt. Isten majd még jobb asszonnyal kárpótol. Keserves sírásra fakadt, és így szólt hozzá. Barátom, hogy vegyek el más nőt, és hogy adhat Isten jobb feleséget kárpótlásul, mikor már csak egy nap az élete? Ó, testvérem, feleltem, téri eszedre, és ne jósolj magadnak halált, íme lásd, egészséges vagy, épp és erővel teljes. De ő így válaszolt. Barátom, lelkemre, holnap elveszítesz engem, és soha az életben nem látsz többé. Megkérdeztem tőle. Hogy tudhatod ezt? Ma eltemetik a feleségemet, felelte. És vele együtt engem is, ugyanabba a sírba. Mert országunkban az a szokás, hogyha a feleség meghal, a férjét elevenen eltemetik vele. A feleséget viszont a férjjel, hogy a házastárs halála után a másik se élvezhesse tovább az életet. Erre felkiáltottam. Istenemre, ez gyalázat, ezt én nem tűrném. Miközben így beszélgettünk, odagyűlt a város népének jó része. Az emberek vigasztalgatták barátomat felesége elvesztéséért, meg saját sorsáért. Majd az asszony holttestét hordágyra tették, és vele meg a férjjel kivonultak a városból. Addig mentek, amíg csak el nem értek egy tenger felé lejtő magaslathoz. Oda mentek, felemeltek egy nagy sziklatömböt. Alatta kőből való káva látszott, mint amilyen a kutaké. Az asszonyt ebbe a mélységbe vetették. A férfi mellén pedig pálmarostból font kötelet kötöttek át, és leeresztették a kútba. Egy korsó vizet és 7 kenyeret adtak vele. Ez volt az útra valója. Mihelyt leeresztették, a férfi odalent leoldotta a kötelet. Azt fölhúzták, s a mélyedést megint lefötték a kővel. Barátomat hitvese holttestével a barlangba hagyták, és elmentek. Ekkor így szóltam magamban. Istenem, ez még az előbbinél is rosszabb halál, nem? Elmentem a királyhoz, és megkérdeztem. Uram, miért temetnek el országotokban elevent a holtak mellé? Ő így felelt. Tudd meg, őseinktől öröklött szokásunk, hogy a házastársat elhalt házastársával együtt elevenen eltemetjük, hogy sem az életben, sem a halálban el ne váljanak egymástól. E szavak hallatára urrá lett rajtam a bánat és az aggodalom. Eszem szinte megzavarodott. Folytonos félelemben éltem, hogy feleségem korábban talál meghalni, mint én, és engem elevenen eltemetnek vele. Nem telt bele sok idő, megbetegedett a feleségem, és néhány nap leforgása után meg is halt. Ekkor eljött hozzám a király és a nép jó része, hogy nekem és feleségem rokonainak kifejezzék részvétüket, ahogy ez náluk szokás. Azután a holttestet ravatarra fektették, majd elindultak vele a tengerparti magaslat felé. Felemelték a követ a nyílásról, és belevetették a holttestet. Ezután barátaim meg feleségem rokonai körém sereglettek, és elbúcsúztak tőle. Ekkor így kiáltottam. Én idegen vagyok, nem fogadom el a ti szokásaitokat. Ám ők meg sem hallgattak. Lefogtak, erőszakkal megkötöztek, és hagyományuk szerint 7 kenyérrel, meg egy korsó édes vízzel leeresztettek a kútba. Ez, amint láttam, a hegy alatt elhúzódó tágas barlang volt. Amikor leértem, ezt kiáltották utánam. Old ki a kötelet! De én vonakodtam. Ekkor utánam dobták a kötelet, a nagykővel elzárták a mélység nyílását, és eltávoztak. Ott álltam hát a barlang mélyén. Átkoztam magamat, bárcsak a tengerbe vesztem, vagy a hegyek közt pusztultam volna el. Lefeküdtem egy csonthalmazra, és elaludtam, míg az éhség és a szomjúság fel nem keltett. Akkor felültem,